Első körben engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak a szereplését, akik az előző órán eljöttek, és ezt a kiváló kis kérdőívet kitöltötték nekem. Ez természetesen, ahogy a legelső órán ígértem, 5 ponttal honorálni is fogom a fél év végén, pontosabban a zárt helyi dolgozatokon megszerzett pontszámhoz 5 pontot fogok hozzáadni. Mindazoknak, akik egyrészt ezt a bizonyos kérdőívet kitöltötték, másrészt részt vesznek ebben a bizonyos tőzsdejátékban. Hogy értsék, ennek az egész ügynek annyi a lényege, az a célja, hogy egy kutatást szolgáljanak. Van valami gondot hátul? Rendben van minden? Oké. Okay. Tehát az a célja ennek az egész ügynek, hogy sikerüljön valahogyan felmérnem azt, hogy az önök mindenféle ilyen pszichológiai temperamentummal, affektív temperamentummal megközelíthető tényezői, és mondjuk a pénzügyi teljesítményük, illetve egyéb teljesítményük, az milyen kapcsolatban áll egymással. Tudom-e magyarázni, tudjuk-e magyarázni a temperamentummal azt, hogy kinek mekkora a kockázatkerülési együtthatója? Van-e bármilyen kapcsolat a kockázatkerülési együttható felmérésekor kijövő eredmény, illetve az önök kereskedési stratégiája között? Normálisan természetesen azt várjuk, hogy igen, van, és ezt szeretnénk letesztelni. Azaz, ahhoz, hogy a kutatáshoz megfelelő adatbázis jöjjön létre, ahhoz önöknek játszaniuk is kell. A játékhoz az Erste Befektetés ZRT létrehozott egy játékot kizárólag önöknek. Ez a bizonyos honlap, amit itt látnak, ez a hozamlaz.erstebroker.hu weboldalon érhető el, de Isten igazándiból a kérés az, hogy menjenek és regisztráljanak erre a bizonyos játékra, méghozzá itt az Egri József utcai fiókban. Az Egri József utcai fiókban tudják ezt a bizonyos regisztrációt megejteni, maga a játék az csak a jövő héten indul, tehát október 14-től november 25-ig tart maga a játék, a regisztrációra e hét elejétől van lehetőség, és folyamatosan fogadják önöket az Erste Egri József utcai fiókjában, illetve, hogyha valakinek ez nem kényelmes, akkor az Erste Befertő központjába is elmehet, ez a Népfürdő utcában van, az Árpád híd melletti két marhanagy épület közül, hogyha a hídról megyünk, akkor a bal oldalt fekvő, de teljesen irracionálisnak tűnik ez a választás, hiszen itt van két lépésre a fiók, ide érdemes bemenni. Az alapvető kondíciókról azt kellene tudni, hogy tényleg marha olcsó ez a móka, azaz 0 forintba kerül magának a számlának a megnyitása, illetve a számla vezetési díj is 0 forint. Azaz, hogyha valaki részt kíván venni a játékba, és néhányat szeretne tranzaktálni, ezt abszolút 0 forintos számlavezetési díjjal meg tudja tenni. Tranzakciós költségek tekintetében ahhoz képest, ahogy én tudok kereskedni, ugyanezen a felületen, lényegében féláron csinálják ezt, mert nekem 0,45-ös tranzakciós díjat kell fizetni, szemben ezzel önöknek 0,22 vagy minimum 100 forint, ez lényegében az a díj, amely díjat az Erste a Bét felé kvázi továbbít, hiszen vendorként jelennek meg ebben az ügyben. Hogyha valaki extrát is szeretne, azaz real-time adatokat is szeretne látni, real-time hozzáférést is szeretne, azt is féláron kapják, tehát 1200 forintért. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valakit, ez a bizonyos kutatás, ez nem is ajsz fel annyira, tehát nem célja az, hogy olyan borzalmasan segítse ezt az ügyet, akkor is higgyék el, hogy sokkal-sokkal jobb ezt az egész ügyet megtapasztalni most, aránylag kis pénzzel, kis tőkével, mint sem majd akkor, amikor önök először elkezdenek dolgozni, racionálisnak látszik majd, hogy nyissanak egy nyugdíj előtakarékossági számlát, és ezen nyesz számlán megjelenik majd mit tudom, 500 000 forint, és akkor kezdik el megnézegetni, hogy egyáltalán milyen is ez a világ. Sokkal jobb ezt kitapasztalni már most. A részvételnél azt kell tudni, hogy lényegében a béten hozzáférhető minden instrumentum vásárolható, részvények, certifikátok, ezen túlmenően állampapírok, befektetési jegyek és természetesen határidős buksz is hozzáférhető. Napon belüli kereskedés is nyitott, illetve hogyha valaki nagyon akarna kockáztatni, akkor befektetési hitelt is felvehet, és tőkeáttételezett pozíciót is nyithat. Ezt Isten igazándiból nem ajánlom. A játékban azok vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 18 és 26 év közöttiek, és kitöltötték ezt a temperamentum tesztet. Igazándiból ezt az Erste fiókban nem fogják tudni ellenőrizni, hogy kitöltötték-e vagy sem, azaz engedik őket, önöket kereskedni, engedik önöket játszani, csak annyi, hogy a nyereményekben azok nem részesülnek, akik a másik felét nem töltötték ki a mókának. Természetesen nyerni nyerhetnek, hiszen hozamot tudnak realizálni, azonban azon nyeremények közül, amelyet az Erste fog adni, azon nyereményekből nem részesednek. Hangsúlyoznám, hogy a maximálisan befektethető összeg az 2 millió forint. Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert ugye az simán elképzelhető lenne, hogy ezek meglehetősen kedvezményes tranzakciós költségek, hogy esetleg mindenféle máshonnan érkező pénzeket önökre bíznak, hogy ott kereskedjenek vele. Ez nem erre van kitalálva. Ez arra van kitalálva, hogy önök ebből tanuljanak, hogy önök tapasztalják ezt meg, és természetesen a számlájuk 26 éves korukig ugyanezekkel a díjakkal tovább él, működik. Az világos, és világos kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ebben az Erstének az a biznisz, hogy ők azt várják, hogyha hozzászoknak egy szolgáltatáshoz, ahogy egyébként így is van, hogy az emberek többsége, hogyha választ egy bankot, választ egy befektetési szolgáltatót, attól normális esetben csak akkor válik meg, hogyha ott valami botrányos dolog történik. Tehát ők arra számítanak, hogy 26 éves koruk után is megtartják majd a számlájukat, de természetesen semmiféle korlátozás nincs, akár a játék végén, november 25-én bátran megszüntethetik a számlájukat, bár zárójelben jegyzem meg, hogy nem tűnik racionálisnak, hiszen 0 forintnyi számlavezetési díj mellett ez azért okos dolognak tűnik. Hát ennyi a tőzsdei játékról. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy aránylag sokan fognak ebben részt venni, és esetleg, hogyha valaki nem töltötte ki ezt a bizonyos temperamentum tesztet, számukra egy külön alkalmat fogok majd hirdetni, ahol ezt még majd megtehetik, hogyha akarják, de több időt az előadásból erre nem szánnék. Van-e bármilyen kérdés a játékkal kapcsolatosan? Parancsoljon. A kollega azt kérdezi, hogy létező számlával lehet-e játszani, avagy sem. Erre a válasz az, hogy ha ez a számla az Erste BEV ZRT-nek a számlája, akkor igen. De akkor is fel kell keresni a fiókot, azért, hogy átalakítsák úgy, hogy ön is a játéknak résztvevője legyen, úgyhogy meg kell keresni a fiókot, de nem kell új számlát nyitni, nem fog új kódot kapni, meg semmi, minden ugyanaz lesz, mint eddig. Más kérdés. Parancsoljon. Igen. Hogyha valakit érdekel, a fél év végén, tehát két visszacsatolás lesz. Egyrészt az utolsó előadáson hoznék eredményeket, de ott természetesen nem egyénre szabottan. Tehát igazándiból nekem az, hogy rajta szerepelt a Neptun kódjuk, az azért kell, hogy utána azonosítani tudjam az önök mindenféle egyéb adataival. A Neptunból esetleg mindenféle tanulmányi eredményekkel nézem meg, hogy a temperamentum és az önök oktatási teljesítménye az milyen kapcsolatban áll egymással. Amikor az Erstétől megkapom a kereskedési ügyleteket, akkor össze kell tudnom kötni, de normálisan én egyedekkel, egyedi emberekkel nem foglalkozom, hanem csak átlagokat nézek, különböző jellemzők között próbálok kapcsolatokat mérni különböző regressziós egyenletek segítségével. Hogyha valakit azon túlmenően, hogy mi az általános eredménye ennek az egész ügynek, aminek legalábbis egy részletét bizonyára prezentálni fogom az utolsó alkalommal, az természetesen megkereshet, személyesen el fogom neki mondani, e-mailen nem küldöm el, mert ahogy mondjam, ez személyes adat, tehát nem bíznám ezt erre a véletlenre, de természetesen, hogyha valakit érdekel, az megkeres, és el fogom neki mondani az eredményt. Más. Parancsoljon. Szerint én azt gondolom, hogy felcserélhető a sorrend. Tehát nyugodtan menjenek a fiókba, és utána regisztrálnak, vagy fordítva teszik, teljesen mindegy. De igen. Tehát ez a weblap, amit én most ugyan letöltöttem, de az Erste-nek a saját weblapjáról van szó, ez direkt önöknek hozták létre. Tehát ez ennyi. Más kérdés. Hogyha nincsen, parancsoljon. Aki a 26 évet betöltötte, az játszhat-e vagy sem? A válasz az, hogy természetesen igen. Tehát, de akkor ő neki engem külön meg kell keresnie, nekem föl kell hívnom a játék Erste oldali szervezőit, hogy akkor önökkel ott kivételt tegyenek, de egyébként igen. Úgyhogy ha megkeres az óra végén, akkor ezt intézzük. Más? Hogyha más nincs, akkor további adminisztratív részletekkel untatnám önöket, bár azt hiszem, hogy ez sokkal jobban fogja érdekelni a csapatot. Ez a jövő heti alkalom, ami ugye az első zárt helyi dolgozata lenne ennek a fél évnek. A zárt helyi dolgozathoz kapcsolódóan a tételsort azt legkésőbb holnapi nap folyamán fel fogom tölteni a webre, egyrészt. Fel fogok tölteni ezen túlmenően egy időbeosztást, mégpedig azért, mert két csoportra osztva fogjuk megírni ezt a zárt helyi dolgozatot, csak hogy mindenki tudjon kalkulálni a nagyjából úgy A-tól, A betűtől mondjuk K-ig vagy L-ig, ahol éppen a felét adja a csapatnak, addig az első időpontban 16-15-től fogják írni, a többiek pedig nagyjából 3-4 órával később. Hogyha valakinek nyűgje van, olyan típusú nyűgje, hogy képtelen eljönni az elején, vagy képtelen eljönni a végén, azt kérem, hogy írjon nekem e-mailt. Hogyha ír egy e-mailt, és látom, hogy egyébként szépen rendeződnek, tehát nagyjából ugyanakkor a valószínűsége annak, hogy a másodikból az elsőből a másodikba akarnak menni, hogyha ez kiegyenlítődik, akkor ez rendben van, mindenkinek vagy jelzek vissza, vagy hogyha nem jelzek vissza, akkor az automatikusan rendben jelent. Ezen túlmenően ugye az anyagok, az órai előadásoknak a prezentációi, azok folyamatosan kerülnek fel a webre, azt, hogyha valaki nézegette, akkor már láthatta. Ezen túlmenően egy jegyzetet is fel fogok tölteni, ugyancsak csütörtökig, és a tételsor tekintetében mindenki arra számítson, hogy ez a tételsor, ez kidolgozott, tehát pontosan látják a kérdéseket, és a kérdésekre adandó válaszokat is. Azonban ezért cserébe, mert tényleg mindent odaadunk, ezért cserébe a zárt helyi dolgozat írása alatt aránylag komoly szigorral fognak szembesülni, aránylag sokan jövünk, itt, hogy semmiféle meg nem engedett segédeszközt azért ne vegyenek igénybe. Így nézne ki a történet, és akkor most belekezdenék abba, amiért normálisan a mai nap itt összejöttünk. És nézzük, hogy meddig jutottunk el. Ugye értjük azt, hogy van nekünk egy kiváló hatékony portfólió seregünk, hogyha ránézünk a várató hozam szórás koordináta rendszerre, és a várató hozam szórás koordináta rendszerben ábrázoljuk a különböző befektetési lehetőségeket, illetve a különböző befektetési lehetőségekből összeállítható portfóliók seregét, illetve, hogyha erre simán ránézünk erre az ábrára, akkor azt látjuk, hogy ezen esernyő alakzatú kis ábrának a felső pereme a hatékony portfóliókat tömöríti. Ezen hatékony portfóliók annyit jelentenek, hogy adott szórás, adott kockázat mellett a legmagasabb várható hozamot ígérik, vagy az adott várható hozamot a legkisebb kockázat mellett nyújtják. Természetesen ezen hatékony portfóliók serege pontosan ugyanolyan jónak tekinthető. Minden egyes befektető a saját ízlésének, saját preferencia rendszerének megfelelően mondhatnám, hogy a saját kockázat kerülési együtthatójának megfelelően tudja kiválasztani azt a portfóliót, ami számára ideálisnak tekinthető. Azaz, a legnagyobb probléma ezzel a kiváló modellel, hogy nem általánosítható. Nem tudom megmondani, hogy egy adott befektetési lehetőségnek mekkora az a kockázati része, az a vállalat specifikus kockázati része, amely a diverzifikáció során eltűnik. Nem tudom ebből megállapítani, hiszen mindenki más portfóliót állít össze, azaz a szórásnak, az adott értékpapír szórásának más-más része fog eliminálódni a különböző portfóliókban. Éppen ezért próbáltuk meg kiegészíteni ezt a Markowitz-féle portfólió elméletet olyan egyszerűsítő feltételekkel, amelyeket William Sharpe foglalt össze, amely a tőkepiacra vonatkozóan azt állította, hogy az tökéletes, a befektetőkre vonatkozóan azt mondta, hogy a befektetők egyrészt racionálisak, amiből következik, hogy Markovics féle hatékony portfóliót tartanak, valamint azt mondta, hogy a befektetőknek homogén a várakozása. Azaz a várható hozamszórás koordináta rendszerben ezek a bizonyos befektetési lehetőségek és az ezen befektetésekhez kapcsolódó várakozások az mindenkinél ugyanazt a pontot veszi fel. Mindenki ugyanúgy vélekedik a különböző befektetési lehetőségek jövőbeli várható hozamáról és annak a kockázatosságáról. Márpedig, hogyha ez így van, és hozzátesszük még azt is, hogy a befektetési lehetőségeket is William Sharpe ketté osztotta. És nem csak abban a kockázatos világban gondolkodott, amiben Markovics, hanem azt mondta, hogy van kockázatmentes befektetési lehetőség is. Ezzel, hogy a kockázatmentes befektetési lehetőségnek bevezette az alkalmazhatóságát, lényegében a befektetési lehetőségek tárházát sokkal nagyobbra nyitja meg. Hiszen a kockázatmentes befektetési lehetőségből bármelyik befektetéshez, kockázatos befektetéshez tudok húzni egy egyszerű egyenest, egy tőkeallokációs egyenest, és ezen tőkeallokációs egyenesen bárhol elhelyezhetem magam. Azonban, hogyha ebbe a várható hozam szórás koordinátorrendszerben, amelyben már van kockázatmentes és kockázatos befektetési lehetőség, elhelyezzük a befektetőknek a preferencia rendszerét, közömbösségi görbeseregét, amely azt mutatja, hogy melyek azok az állandó hasznosságú várható hozam szórás kombinációk ezen a kiváló kis síkon, akkor látjuk, hogy minden befektető, amelyik kockázat kerülő, azaz akinek így fölfelé görbül ez a preferencia görbéje, az egészen bizonyos, hogy ezen tőkeallokációs egyenesek közül ezt a legfelsőt fogja választani. Teljesen mindegy, hogy neki milyen a kockázat kerülési együtthatója, valahol ezen a legfelső tőkeallokációs egyenesen helyezkedik el, ezért neveztük ezt az egyenes tőkepiaci egyenesnek. Mert a befektetők ezen a tőkepiaci egyenesen ülnek. Némelyek ezen C2 pont és környékén, akiknek magasabb a kockázat elutasítási együtthatója, akik félnek jobban, rettegnek a kockázattól, ők a tőkéjük egy részét kockázatmentes befektetésbe, egy részét kockázatosba fektetik, azon a bizonyos érintő ponton túli befektetők, azok meg felvesznek hiteleket, és a hitelből is kockázatos befektetéseket eszközölnek, és ezzel túl tudnak jutni azon a kiváló kis M ponton, amely M pont reprezentálja a modell értelmében, hangsúlyoznám, hogy ez egy modell, a modell értelmében az emberek kockázatos befektetését. Viszont, hogyha ez így van, akkor innentől kezdve minden egyes ember ugyanazt a kockázatos portfóliót tartja. Ha viszont mindenki ugyanazt a kockázatos portfóliót tartja, akkor ez nem lehet egyéb, mint a piaci portfólió. A piaci portfólió, amely a tőkepiacon megszerezhető összes befektetési lehetőség értékkel súlyozott indexéből származtatható, adható meg, azaz meg össze kellene állítani egy olyan portfóliót, amiben minden tőkepiaci instrumentum benne van. Értsék ez alatt az ingatlanoktól kezdve a határidős ügyletekig megjelenő bármilyen jellegű befektetési lehetőség. A modell értelmében mindenki ennek egy nagyon hajszál vékonyi szeletét tartja. És innentől kezdve viszont, hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy egy adott kiváló értékpapír hogyan is fogja befolyásolni a piaci portfóliónak a magatartását, pontosabban várható hozamát és szórását, akkor már nagyon könnyedén tudok eljárni. Hiszen most már ismerem a zsebet, tudom mihez viszonyítani, szemben az eddigiekkel, hiszen a Markovics portfólióban mindenki más tartott. Ráadásul a kockázatmentes befektetési lehetőség nem vesz részt a diverzifikációban, a szórása nulla, azaz, hogyha nekem meg kell adnom egy portfóliónak a szórását, akkor Isten igazándiból az a kérdés, hogy a piaci portfóliónak mekkora a szórása. De hogyha egy adott értékpapírnak a releváns, megmaradó kockázatát szeretném megadni, akkor nincsen más dolgom, mint megkeresni azt, hogy a piaci portfólió mozgásából mekkora az a rész, amit az adott érték papír szórásával tudok magyarázni, vagy fordítva, teljesen minden. Viszont, hogyha ez megvan, és a másik része, a szórásnak a maradék része, meg abszolút vállalatspecifikus tényező, amely vállalatspecifikus tényezők közötti korrelációs kapcsolat nulla, akkor hogyha megfelelően sok értékpapírt teszek bele a portfólióba, akkor kizárólag a piaci portfólió és az értékpapír kapcsolatával leírható egyenesnek a meredeksége, regressziós egyenesnek a meredeksége, ez a béta paraméter lesz az, ami a releváns kockázatot megadja, és az epsilonos részek, a maradék tagok, azok meg eliminálódnak. Eszerint a teljes szórást felosztottam két részre, egyrészt a piaci portfólió szórásából adódó részre, másrészt a vállalatspecifikus tényezőre. Azaz, a teljes kockázat áll egy piaci kockázatból, egy nem diverzifikálható, egy szisztematikus, a rendszer egészéből fakadó kockázatból, és egy egyedi kockázatból, amely eltűnik, hogyha megfelelően sok értékpapírt teszek bele a portfólióba. Márpedig, hogyha ez így van, akkor a tőkepiac természetesen prémiumot a kockázatvállalásnál kizárólag erre a szisztematikus részre fog fizetni, hiszen az összes többinek az eltüntetésére lehetőségem van. És a racionális befektető igenis élni fog ezzel a lehetőséggel, azaz a racionális befektető számára egy adott értékpapír kockázatosságát kifejezetten ez a béta paraméter, piaci kockázat, a szisztematikus kockázat fogja reprezentálni. Azonban, hogyha ez így van, és kiszámoljuk, illetve megnézzük a piaci portfólió és a piaci portfólió közti regressziós kapcsolatot, akkor látni fogjuk, hogy ez éppen egy 45 fokos egyenes, amely 45 fokos egyenesnél a béta paraméternek az értéke éppen 1, amely két ponttal, hogyha meghatározom ennek a várható hozamát, a piaci portfóliónak a várható hozamát, és a kockázatmentes hozam meghatározza azt az egyenest, amelyet értékpapír piaci egyenesnek neveztünk el, amely értékpapír piaci egyenes azt mutatja meg, hogy az adott releváns kockázathoz a tőkepiacon mekkora várható hozam dukál. Ez a Keppen modell. Ez a tőkejavak árazási modellje, amiért William Sharp egyébként Nobel-díjat kapott. Zseniális dologról van szó. Mégpedig azért, mert annyira szépen, szemléletesen mutatja be egyrészt itt, ezen értékpapírpiaci egyenesen keresztül, azt, hogy mekkora az időért járó prémium, és mekkora a kockázatért járó prémium. Maga a modell zseniálisan választja el a makroökonómiai rendszerből a szisztematikus kockázati részt, az egyedi vállalatspecifikus kockázati résztől, hogy hihetetlen sokan kezdik alkalmazni ezt a modellt. A következőkben kifejezetten arra keressük a választ, hogy vajon ez a modell, a tőkepiaci árfolyamok modellje, a Keppen modell, az mennyire jó, vagy mennyire nem. A tőkepiaci hatékonyság, amely a következő kis fejezetünk lenne, lényegében nem próbál semmi egyébbel foglalkozni, mint olyan állításokat szeretne megfogalmazni, ami alapján azt mondhatjuk, hogy az árazás rendben van. Mindemellett természetesen egyéb irányai is vannak az árazódásnak, ez pedig a tőkepiaci mikrostruktúra lesz, illetve a pénzügyi viselkedéstan, ahol kifejezetten a tőkepiaci hatékonyságnak ellentmondani látszó tényeket fogunk majd sorolni, és próbáljuk ezt is egy kerek elméletté összegyúrni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a viták nem lezártak. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a tőkepiac hatékony-e vagy sem. Látunk majd meg annyi eredményt, látjuk majd azt, hogy hihetetlen sokan foglalkoznak ezzel a témakörrel, Nobel-díjas közgazdász hegyek vannak, akik kifejezetten a tökéletes árazódás mellett lándzsát törve próbálják meg valahogyan igazolni, hogy ez az egyensúlyi modell, ami a racionalitásra épít, az működőképes, és meg annyi kutató, aki meg állítja, hogy mindez nem teljesen jól írja le a valóságot. első körben kifejezetten a tőkepiaci hatékonyságra fogunk koncentrálni, ahol az az alaptétel, hogy a tőkepiac jól áraz. A hatékonyság, mint fogalom, ugye önöknél legalábbis, hogyha igaz az, hogy az itt ülők többsége, az valamilyen mérnök karról érkezett, mindenféle hatékonyságot szoktak számolgatni. Isten igazándiból azt nézik, hogy mennyire jó egy adott folyamat. Mennyire ügyesen használja az energiát. Tehát mennyi a különbség az input és az output között. Itt is pontosan erről van szó. Itt is a jóságot próbáljuk valahogyan megmérni. Itt konkrétan az árazásnak a jósága kerül előtérbe. Mennyire hatékony, mennyire frankó, mennyire pontos az árazás a tőkepiacon. Ezt az egészet az Efficient Market Hypothesis, EMH-val szokás rövidíteni. Ha valaki beüti ezt a három betűt egymás után a Google-be, hihetetlen mennyiségű találatot fog találni, mert borzalmasan sokan foglalkoznak és foglalkoztak ezzel a témával lényegében 1965 óta. A tőkepiaci hatékonyság fogalma, azt fogjuk látni, hogy pontosan ugyanazt fogja jelenteni, mint hogyha tökéletes lenne az árazás. A tökéletes árazás, a tökéletes tőkepiaci hatékonyság között normális esetben nem volna különbség. Tehát ez tök ugyanazt kellene, hogy jelentse. Mégis azt fogjuk látni, hogy ahogy haladunk előre az időben, azért egyre próbáljuk precizírozni ezt a fogalmat, és néha már megengedünk azért némi pici surlódást az információkban, megengedünk surlódást a kiváló árazásban is, és a tőkepiaci szereplők reakciójában is, de normális esetben kifejezetten a tökéletes árazásról szeretnénk megbizonyosodni. Az elméleti háttere teljesen triviális a témakörnek, hiszen egészen bizonyos, hogyha a piacot racionális szereplők népesítik be. Olyan szereplők, akik semmi egyébbel nem foglalkoznak, mint hogy gazdagodjanak, elméletileg is simán levezethető, hogy ők egy olyan árazást hoznak létre, amely árazás lényegében tökéletesen véletlenszerű folyamatokat követ. Legalábbis, amikor az árfolyamoknak a mozgását, hozamoknak a változását nézik. Hiszen, hogyha versenyző piacokon vagyunk, a versenyző piacokon azt várjuk, hogy az emberek, akik racionálisak, hasznosságmaximalizálók, és szeretnének tönkre gazdagodni, világosan semmi egyebet nem tesznek, mint az önérdek követésük érdekében mindent, amit a jövőről tudnak, mármint az adott értékpapír, az adott befektetési lehetőség jövőjéről tudnak, azt minden információt megpróbálnak beleépíteni az árfolyamokba. Viszont, hogyha az árfolyamok minden rendelkezésre álló információt tükröznek egy adott pillanatban, akkor ez viszont azt is jelenti, hogy árváltozást kizárólag újonnan érkező információ fog tudni létrehozni. Azonban az új információ attól új információ, hogy fogalmunk sincsen róla, hiszen hogyha számítanánk rá, akkor már réges-régen beépítettük volna, hogyha lenne ilyen várakozásunk, akkor hogyha anticipálnánk előre, akkor azt beépítenénk, de nem tehát pont olyanról van szó, amire eddig nem vártunk. Ez viszont pontosan ugyanolyan valószínűséggel lehet jó hír vagy rossz hír. Azaz, hogyha ez az igazság, akkor ez azt jelenti, hogy az árfolyamoknál pontosan ugyanolyan valószínűsége van annak, hogy fölfelé fog elindulni az árfolyam, mert egy jó hír érkezett, vagy hogy lefelé fog elindulni az árfolyam, mert egy eddig számunkra ismeretlen rossz hír érkezett. Ez viszont azt is eredményezi, hogy értelemszerűen az árfolyamoknak mindenféle előre jelezhető tendencia nélküli bolyongó mozgást kellene követni. Hiszen racionálisan minden rendelkezésre álló információt a piac tükröz. Ezt az elméleti megközelítést, amelyet 1965-ben fogalmaz meg Nobel-díjas Samuelson, lényegében nem mond semmi újat. Tehát az összes közgazdasági racionalitásra épülő modell az abszolút ebből indul ki. Tehát, hogy mondjam, ez olyan triviálisnak tűnik. De egyébként hozzáteszem, hogy abszolút zseniális a dolog, mégpedig azért, mert innentől kezdve nincsen más dolgunk, mint tesztelni azt, hogy valóban ilyen jellegű mozgást követnek-e az árfolyamok, vagy sem. Az első olyan nagy munka, amelyik kifejezetten a tőkepiaci hatékonyságnak ezt az elméletét, a tőkepiaci árfolyamoknak a mozgását ilyen bolyongó mozgással próbálja megközelíteni, Eugene Fama 1965-ös cikke jelenti, amely lényegében az ő doktori disszertációja volt, és a Journal of Finance úgy, ahogy van, lehozza, ez egy borzalmasan hosszú cikk, tel is tele empirikus vizsgálatokkal. Semmi egyebet nem tesz, mint különböző eszközökkel próbálja azt nézegetni, hogy vajon az árfolyamok előre jelezhetőek-e, vagy sem. Hiszen, hogyha előre jelezhetőek, akkor az emberek az önérdek követésükben hibáznak. Hibáznak, mert a jövőben várható eseményeket nem jól értékelik, nem korrekten építik be az árfolyamokba, és ezért mégiscsak előrejelezhetőséget tapasztalok. Ebben a munkában, amelyet Eugene Fama készít, alapvetően a tőkepiaci hatékonyságnak, a tőkepiaci árazás jóságának három különböző szintjét határozza meg. Ezek a gyenge, a félerős és az erős szintű tőkepiaci hatékonyság lesz. Akkor mondjuk azt, hogy a tőkepiaci hatékonyság legalább gyenge szinten hatékony, hogyha az árfolyamok előrejelzésénél mindenféle pénzügyi változók múltbeli adatai segítségével nem tudok következtetéseket levonni a jövőbeli árfolyamokra vonatkozóan. Pénzügyi változók tekintetében gondoljunk a legegyszerűbbekre, tehát például azt nézegetem, hogy az elmúlt héten hogyan alakult az adott részvény árfolyama, és ebből kívánok következtetést levonni a jövő heti árfolyamára vonatkozóan. Vagy éppen a hozamokból, vagy megnézem azt, hogy mekkora volumennel kereskedtek, megnézem azt, hogy milyen osztalék sorozatok voltak, megnézek mindenféle egyebet, és ezen keresztül próbálok előrejelzéseket tenni. Abban az esetben, hogyha ezen idősorokból nem tudok következtetést levonni, az mindeközben majd azt is jelenti, hogy a technikai elemzés egyébként fabatkát sem ér. A félerős szintű tőkepiaci hatékonyság annyit tesz, hogy már nem csak pénzügyi változók segítségével próbálok előrejelezni, hanem az összes nyilvánosan hozzáférhető adatot figyelem. A kérdés az, hogy vajon az árfolyamok adott pillanatban az összes nyilvánosságra hozott információt tükrözik-e vagy sem. Nyilvános információ alatt természetesen értjük mindazt, amit a gyenge szintű tőkepiaci hatékonyságnál értettünk adatok tekintetében, csak hogy sokkal bővebb dologról van szó. Hiszen itt már az is megjelenik, hogy mit tudom én, kijött egy profit warning, és kiállt a menedzsment, és azt mondta, hogy nem ekkora lesz a társaság jövő évi eredménye, hanem kétszer ekkora. Vagy kiállt a társaságnak a sajtó munkatársa, és azt mondta, hogy kiderült, hogy a vezérigazgató nagyon beteg, és ezért le fog mondani. Ezek ilyen mindenféle fundamentális információk már. Olyan fundamentális információk, amelyek egyszerű pénzügyi változókkal nem ragadhatók meg. A kérdés az, hogy vajon ezeket a fundamentális információkat mennyire gyorsan, és mennyire korrekten, mennyire pontosan árazza be a tőkepiac. Hiszen normális esetben arra számítunk, hogy ezek az információk is azonnal és tökéletesen beépülnek az árfolyamokba. Amennyiben ez igaz, amennyiben igazolni tudjuk a tőkepiaci hatékonyság félerős szintjét, az mindeközben azt is jelenteni fogja, hogy a fundamentális elemzés fabatkát sem ér. Az erős szint, a tőkepiaci hatékonyság erős szintje meg kifejezetten a bennfentes információkról szól. Azokról az exkluzív, mások számára nem hozzáférhető, kifejezetten csak valamilyen zárt körben terjedő, zárt körben megjelenő információknak a tömegéről, amelyeknél akkor állítanánk, hogy a tőkepiac erősen hatékony, hogyha ilyen bennfentes információk sem segítenének hozzá bennünket ahhoz, hogy abnormális hozamra tegyünk szert. Azaz, a tőkepiaci hatékonyság erős szintjének az az állítása, hogy a tőkepiaci árfolyamok ezen exkluzív információkat is mindig, minden pillanatban tökéletesen tükrözik. Ezek az állítások, ezek a hipotézisek, valójában a tőkepiaci hatékonyság hipotézise, e három alhipotézisből építkeznek. A kérdés az, hogy vajon a tőkepiaci árazódás, a tőkepiaci árfolyamok mennyire felelnek meg ezeknek a hipotéziseknek, vagy mennyire nem. Első körben a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjével fogunk foglalkozni, illetve ennek a vizsgálatai. Ugye a definíció világos, azt nézzük, hogy különböző pénzügyi változók múltbeli adatai alapján, múltbeli idősorainak elemzésével mennyire tudok többlethozamra szert tenni, vagy másképp, hogy tükrözik-e tökéletesen az árfolyamok ezen információkat. Erre a kérdésre keresem a választ. Ahhoz, hogy ezt megvizsgáljam, nem nagyon van más dolgom, mint hozzányúlni mindenféle múltbeli adatokhoz. Múltbeli adatokat vizsgálni és megnézni, hogy a múltbeli adatok segítségével a következő időszaknak az árfolyamait, hozamait előre tudtam-e jelezni. Nem véletlenül nevezik a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjének vizsgálatait leginkább mindenféle előrejelezhetőségi vizsgálatok. Módszereket keresünk, módszereket tesztelünk, leginkább olyan módszereket, amely módszereket a technikai elemzők használnak, amik alapján ők megpróbálják előrejelezni az árfolyamokat. Hogyha találunk olyat, ami működik, akkor a hatékonyság gyenge szintjét elvetjük. Hogyha nem találunk ilyet, akkor fennáll a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintje. Hát, mielőtt úgy belemennék részletesebben a történetbe, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy Eugene Fama, a Chicagói Egyetem pénzügy professzora, aki ennek az egész történetnek a kigondolója, és azóta hihetetlen mennyiségű, és nagyon-nagyon sokat citált cikknek a szerzője. Isten igazándiból azért kezdett bele ebbe a kutatásba, mert amikor PhD hallgatónak ment, akkor az ő témavezetője folyamatosan arra próbálta rávenni, hogy voltak neki mindenféle elméletei arról, hogy hogyan kell előrejelezni az árfolyamokat, és megkérte, hogy múltbeli adatokon tesztelje le, hogy ez az elmélet működőképes-e vagy sem. És a legtöbbnél egyszerűen azt találta, hogy nem működőképes, de néhánynál valóban olybá tűnt, hogy igen, ez működik. Aztán, amikor elkezdte nézegetni más adatbázisokon, elkezdte nézegetni más értékpapírra, vagy elkezdtek ez alapján kereskedni, akkor meg soha nem nyertek semmit. És hát, hogy mondjam, ez úgy az embert egy picit tönkre teszi, meg aránylag mély nyomokat hagy benne, különösen, hogyha éveken keresztül csinál ilyen jellegű kutatásokat, és látja, hogy nem tud olyan eredménnyel szolgálni, amiből a végén doktori lesz, úgyhogy gondolta, hogy megnézi, hogy ez működőképes-e egyáltalán, vagy sem. Az előrejelezhetőségi vizsgálatoknál kifejezetten mindenféle statisztikai módszereket próbálunk bevetni annak érdekében, hogy lássuk, hogy van-e a múltbeli pénzügyi változók és a jelenbeli vagy jövőbeli pénzügyi változók árfolyamok között valamiféle statisztikai kapcsolat, vagy nincs. Ebből az egyik az, hogy kifejezetten különböző értékpapírok vagy indexek múltbeli teljesítménye alapján próbálok előrejelezni. A legegyszerűbb tesztek egyike, az úgynevezett sorozat tesztek, vagy angolul ez a bizonyos runs test, azt nézegeti, hogy milyen hosszúak a sorozatok, a részvény árfolyam változások. Konkrétan a vizsgálat végtelenül egyszerű, végtelenül primitív. Azt nézi meg, hogy az árfolyam változások hányszor váltanak előjelet. Azaz, hány darab fölfelé menő mozgás és hány darab lefelé menő mozgás van, és ezt a felle mozgás számot egy sorozatot úgy definiál, hogy tehát egy fölfelé menő, mit tudom én, öt egymás utáni pozitív hozam, az egy sorozat. Aztán utána indul lefelé az árfolyam, az újabb sorozat lesz. Tehát így szépen beazonosítja pozitív hozam, aztán három darab negatív hozam, aztán kettő darab pozitív hozam, egy nulla, mert az is elképzelhető, hogy nem változott az árfolyam egyik napról a másikra, és újra kettő darab negatív. Ezt úgy tudjuk értelmezni, hogy itt van egy, kettő, három, ez négy darab sorozatnak fog megfelelni. Teljesen mindegy, hogy a nullát hova számoljuk, csak az a lényeg, hogy konzekvensen vagy pozitívnak értelmezzük, vagy negatívnak. Tök mindegy. Itt esetünkben 4 darab sorozatot mértünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab kereskedési nap során. Nincs más dolgom, mint egyszerűen fogom, és egy megfelelően hosszú idősort választok. Mondjuk 1000 napot, vagy néhány 1000 napot. És megnézem, hogy ezen 1000 kereskedési nap alatt, az ugye azért elég sok, 1000 kereskedési nap az majd 5 év, tehát az azért nem jelentéktelen. Ezen hosszú-hosszú időszak alatt vajon több sorozat volt-e, mint hogyha egy egyszerű véletlen szám generátorral generáltam volna egy véletlen folyamatot, mondjuk mínusz 1 és plusz 1 között. És leszámolom, hogy ezen véletlenszerű folyamathoz mekkora elméleti sorozatszám kapcsolódik, és egyszerűen összehasonlítom azzal a sorozatszámmal, amit én lemértem. Hogyha az általam mért sorozatszám az kisebb, mint az elméleti sorozatszám, az azt jelenti, hogy az én sorozataim hosszabbak. Hogyha hosszabbak, akkor a véletlennél nagyobb valószínűséggel követ egy pozitív változást, egy újabb pozitív változás, hiszen attól nő a sorozatomnak a hossza, vagy egy negatív változást, egy újabb negatív változás. Hogyha ezt tapasztalom, az annyit jelent, hogy pozitív korrelációt mért. Hogyha az ellenkező hatást látom, tehát nagyobb az én sorozat számom, mint az elméleti, az is baj, hiszen az meg negatív korrelációt jelez. Hogyha negatív és szignifikáns, erős negatív korrelációt mérek, akkor az azt jelenti, hogy ha ma pozitív változás volt, akkor nagy valószínűséggel, vagy nagyobb valószínűséggel lesz a véletlennél, holnap egy negatív változás. Aztán utána meg egy pozitív, aztán megint negatív. Tehát értelemszerűen arra vagyok kíváncsi, hogy ezek korrelálnak-e vagy sem, és ezt ilyen egyszerű primitív módszerrel próbálom megmérni. Hát a vizuálisabbak számára ez nagyjából így néz ki. Itt láthatók a sorozatok, ugye, hogyha fölfelé megy, akkor az egy sorozat, hogyha lefelé megy, az egy sorozat, és szépen leszámolom a számát, és összevetem az elméleti értékkel. Hát konkrétan, hogyha valaki megnézi ezeknek az eredményét, akkor azt fogja látni, hogy 1000 elméleti sorozathoz képest milyen értékeket mérnek, hogyha egy napos hozamokat vizsgálnak, vagy 4 napos hozamokat vizsgálnak. Azt látjuk, hogy mondjuk Eugene Fama, hogyha 4 napot vizsgált, tehát 4 napos hozamokat, akkor lényegében az 1000-es elméleti értékhez 999,43-at, ezzel szemben az egy naposnál 967,49-et, ami azért elég közel áll ehhez a bizonyos 1000-hez. Tehát nagyon csekély az előrejelző képessége. Még 1990-ben mi is vettük a fáradtságot Andor György kollégámmal és Szabó Balázs kollégámmal, és megcsináltuk ezt a bizonyos tesztet a hazai tőkepiacra nézve. 1999-ben, ami 10 éve volt. Akkoriban még éppen nem volt 10 éves a hazai tőkepiac, tehát egy nagyon kis kezdődő, normális esetben azt a feltételezést tennénk, hogy egy kifejezetten, hát hogy is mondjam, provinciális fejlődő piacról van szó, legalábbis Magyarországon, ami 10 év alatt bizonyára nem tudott annyira kifejlődni, és a következő értékeket bírtuk mérni. Hát, hogyha forintban számoltuk a Bux Indexet, akkor 857 az egynapos, a 4-napos meg 902, azaz azt kell, hogy mondjuk, hogy még ez is aránylag szép, tehát itt is meglehetősen csekély a differencia. Tehát, hogyha csak ennyi következtetéssel tudunk élni, akkor az aránylag jó. Itt van Hollandiára adat, meg mindenfelé. Konklúzió az, hogy majdhogy nem véletlen jellegű ez a mozgás. Majdhogy nem ugyanannyi sorozatot mérünk, mint amennyi az elméleti érték, azaz ebből komoly következtetéseket nem tudunk levonni, de azért tegyük hozzá, hogy egy gyenge pozitív korrelációt rövid távon igenis mérünk. Azaz, valamiféle fura ilyen kis paraméter lehetséges, hogy a jövőben jó volna ahhoz, hogy az egyensúlyi modellünket egy picit korrigáljuk. Gyenge pozitív korreláció van, de ez valóban aránylag gyenge. A fejlettebb tőkepiacok esetén határozottabb volt a véletlen jelleg, hát most már 20 év telt el, lehet, hogy meg lehetne nézni újra a hazai tőkepiacot, hogy vajon mostanában hogyan teljesít, könnyen lehet, hogy most már sokkal szebb eredményeket mérni. A másik egyszerű módszer az az, hogy veszük a fáradtságot, és szimpla korrelációs kapcsolatokat próbálunk mérni. Azaz, azt méricskéljük statisztikai eszközökkel, hogy vajon az adott részvénynek van-e köze az adott részvény múltbeli árfolyamaihoz. Leginkább egyébként hozamokkal dolgozunk, tehát hogy a múltbeli hozam milyen mértékben magyarázza a jövőbeli hozamot. Hát az ábrán látható, hogy pontosan mit is szeretnénk méricskélni. A tegnapi napból tudunk-e következtetést levonni a holnapi napra? Vagy a tegnap előttiből, vagy az azelőttiből, és így szépen vissza lehet menni különböző idő sávokra, különböző legekkel ki lehet számolni ezt a kiváló korrelációs együttadót, és hogyha erős korrelációs kapcsolatot mérünk, akkor az azt jelenti, hogy igenis van mit kezdeni ezzel az üggyel. Érdemes nézegetni a tegnapi, meg azelőtti különböző árfolyam változásokat, van értelme például trendvonalakat rajzolgatni. Amit itt látunk ezen az ábrán, ez hasonlóképpen azon 99-es mérésünknek az eredménye, ami alapján ezek a korrelációs együtthatók hát nem túl magasak. A nem túl magasakat úgy értsük, hogy ha ezek a korrelációs együtthatók, akkor ennek a négyzete azt mutatja, hogy milyen mértékben tudjuk magyarázni a tegnapi, vagy éppen tegnap előtti, vagy azelőtti, vagy azelőtti, vagy azelőtti hozammal a holnapi hozamot. Hát ez nagyon-nagyon csekély mérték, nagyon-nagyon gyenge, úgyhogy bátran mondhatjuk, hogy hát a magyar tőkepiac is kiállja ezt a nem túl bonyolult próbát, ami kifejezetten azt mondja, hogy a trendvonalaknak a kiváló felrajzolgatása ezekre az árfolyamokra nem túl sok jóval kecsegtet. Ez az MSCI World Index, ez a Morgan Stanley Capital International által publikált világindexnek az adatait mutatja, amelynél a korrelációs együttható jóval-jóval magasabb, mint amit a hazai értékpapír piacon tudunk mérni, mind dollárban, mind pedig forintban. Zárójelben jegyzem meg, hogy a dollárban való mérésnek az volna a lényege, azért kell ezt elvégeznünk, mert hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a hazai tőkepiacnak ma már nem, mert ma már csak olyan 60%-át, de régebben 70-80%-át leginkább külföldi intézményi befektetők tették ki, akkor értelemszerűen számukra az, hogy forintban éppen mennyit ér a piac, az csekély fontossággal bír. Számukra sokkal fontosabb az, hogy mondjuk dollárban, vagy éppen euróban, csak 1999-ben még nem volt euró, tehát legfeljebb ilyen ekűben lehetett volna mérni, tehát nem volt ráció ebben a történetben, de az biztos, hogy ha dollárban tapasztalnánk komolyabb korrelációt, akkor az Isten igazándiból azt mutatná, hogy ezek az intézményi befektetők igen, ezt ki tudják használni, de azt látjuk, hogy ott úgy sincsen egyáltalán semmi, illetve van, de aránylag csekély. Hát meg lehet nézni hosszabb múltra is, hiszen az előbb 1-2-3-4-5 napra néztük. Meg tudjuk nézni előző 5 nap, előző 10 nap, tehát bármennyire szépen hátra tudunk menni. Isten igazándiból olybá tűnik, hogy minél távolabbra nyúlunk vissza, annál inkább csökken ezen korrelációs együtthatóknak az értéke. Tehát olybá tűnik, hogy nem fogok tudni a múltbeli hozamadatok alapján a jövőbeli hozamokra következtetéseket levonni. A korrelációk nagyon-nagyon csekélyek, nagyon kicsi. 0,1-nél kisebbek, ami 1%-os korrelációt jelentene, vagy 1%-os hatást jelentene, magyarázó hatást jelentene, ami hát bőven-bőven ez alatt voltunk, hiszen 0,01-et, 0,05-öt, 0,07-et mértünk, tehát semmiféle, tehát nincsen komoly hatás. Közel véletlen jelleg, közel bolyongást tapasztalunk, legalábbis, hogyha ilyen napi hozamadatokat próbálunk méricskélni, és lényegében a világon ez mindenhol így van. Márpedig, hogyha ez így van, akkor ennek nem túl sok teteje van ilyen dolgokat nézni. Magyarul az adott értékpapír múltját elemezgetni, azt feltenni magyarul, hogy a részvényeknek van memóriája, az árfolyamok memóriával rendelkeznek, nem túl sok értelme. Oké, rendben van, ezt értjük. De vajon nem tudom-e magyarázni a részvények árfolyamát mindenféle egyéb változóknak a változásával. Mi a helyzet akkor, hogyha keresztkorrelációkat mérek? Azaz, azt nézem meg, hogyha így változott a, mit tudom én, a Richter, akkor úgy változik-e a MOL. Tehát magyarázza-e két különböző értékpapír egymást? Hát megint csak a vizuálisabbaknak ez nagyjából így néz ki. A tegnapi, mit tudom én, MOL változásból erede valamiféle holnapi Richter változás. Két egymástól független tényezőt keresek. Pontosabban azt nézem meg, hogy ezek valóban függetlenek-e egymástól, vagy függő tételek. Hát, hogyha egy nagyon egyszerű keresztkorrelációs mátrixot felrajzolunk a hazai értékpapírok között, illetve különböző indexek között, akkor azt a fura eredményt fogjuk mérni, hogy hát ezek nagyon-nagyon csekélyek. Tehát például, amikor a Danubiust a cvakkal próbáljuk magyarázni, hát akkoriban, akkor ez mínusz 0,001 értéket mutat, ami semmi. Tehát annyira csekély, hogy az hihetetlen. Mondjuk a BUX forint és BUX USD között ott van némi kapcsolat, de ez is, tehát még az 1%-ot sem éri el. Tehát nagyon-nagyon csekély, nagyon picike. Mármint, hogy a tegnapi BUX értékből a mai BUX értékre, hogy tudja következni. Természetesen az átlóban mindenhol itt ilyen gyönyörű egyeseket tudnánk méricskélni, hiszen hogyha magával nézzük, akkor az rendben lenne. Hát ezek az eredmények. Amely eredmények láttán azt kell, hogy mondjuk, hogy nincsen szignifikáns kapcsolat. Azért egy értéket hadd mutassak. Ugye ezek itt egynapos keresztkorrelációk, mondjuk az NYSE és a BUX között nagyon-nagyon erős ez. Azért ez elég fura dolog, mégpedig azért, mert normálisan, hogyha az egynapos korrelációk ilyen magas értéket mutatnak, akkor simán tudnék kereskedni, csak itt a napok kérdése az azért nem mindegy. Tehát ugye lényegében, amikor én záró árfolyamokkal vagy nyitó árfolyamokkal dolgozok, teljesen mindegy, hogy mi alapján számolom a hozamokat, akkor, amikor a béten megkezdődik a kereskedés, még egyáltalán nem ismert, hogy mennyi lesz az USA-ban. Tehát itt Isten igazándiból egy napos eltolással kellene dolgozni, mert ugyanaz napra vonatkozik az adott kereskedés, de mégis időben nem esik egybe a két dolog, tehát, hogy mondjam, picit furán magyarázható. Meg kellene nézni még azt is ezen túlmenően, hogy mi a helyzet az a régi-régi gondolattal, régi-régi elmélettel, hogy bizony a különböző napok, a különböző naptári időszakok más-más hozamot generálnak. A naptári hozam mintázatoknak a vizsgálata kifejezetten erre tör. Azt nézegeti, hogy például a havi hozamok tekintetéből van-e olyan hónap, amely hónapban mindig nyerni tudok. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy majd 90 évig fennállt egy úgynevezett január effektus, lényegében az 1980-as évekig aránylag sokan írogattak erről a január effektusról, amely január effektus azt mondta, hogy a január hónap az kiugróan magas hozamokat produkál. A január hónap magas hozamait azzal próbálták magyarázni, hogy decemberben nagyon sokan leginkább adóelkerülési célzatból, vagy adóoptimalizálási célzatból a mindenféle veszteséges pozícióikat zárva, veszteséget realizálnak, majd januárban szépen visszafektetve ezek a komoly keresletet támasztanak a tőkepiac. Ez a magyarázat, ez szép, csak az a fura, hogy amikor megnézik olyan országoknak a tőkepiacait, ahol egyáltalán nincsen a tőkejövedelmek után adófizetési kötelezettség, ott is mérnek január effektust. Az olyan országokban, mint például Anglia, ahol az üzleti év és a naptári év nem esik egybe. Mert nem január 1-ével van vége az évnek, és pontosabban a naptári évnek igen, de az üzleti évnek nem. Az adókat nem a január 1-i vagy december 31-ig befolyó tételek után kell fizetni, vagy Ausztráliában, ahol az egyiknél április, a másiknál június vége adja az üzleti év végét, ott is mérnek január effektust. Mindenféle magyarázatok születtek rá, majd beszélgetünk róla az anomáliák kapcsán, minden esetre érdemes megnézni, hogy vajon igaz-e, hogy januárban óriási hozamokat lehet mérni. Hát, hogyha 91-től 2000-ig nézzük meg a napi átlagos hozamokat a különböző hónapokban, akkor bizony azt fogjuk tapasztalni, hogy a hazai tőkepiac USA dollárban számítva tényleg januárban kimagasló hozamokat csinált ezen a 10 év alatt, de az, hogy decemberben zárták volna a pozíciókat, az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy mondjam, lehetett többlethozamot realizálni januárban ezen hosszú időszak során, azonban sokkal bölcsebb lett volna november végén bevásárolni, és akkor decemberben még magasabb hozamot tudtunk volna csinálni. Tehát ez az adó megtakarítási móka, ha csak a hazai befektetőknél nincsen egy ilyen torzítás, hogy inkább már novemberben tisztázzák az ügyeiket, hát ami egyébként teljes nonsens lenne, hát nem tudjuk magyarázni. A többi hónap az teljesen szép, steady, és hogyha megnézzük, az NYSE-t ezen 10 évre, 91-től 2000-ig, hát ez a bizonyos január effektus, ez egyáltalán nem mutatkozik ott sem. Ami érdekes lehet, ez a bizonyos augusztus, mert az augusztushoz kapcsolódóan is vannak elméletek, mégpedig az, hogy a befektetők, amikor elmennek augusztusban nyaralni, akkor lezárják a pozícióikat. Nem hagyják nyitva arra az időszakra, ameddig nem tudnak foglalkozni ezekkel a dolgokkal, hiszen kinek jutna eszébe a tengerparton folyamatosan nézegetni az árfolyamokat, és nem akarja kitenni magát egy olyan kockázatnak, hogy augusztusban elkezdenek esni az árfolyamok, és utána jön folyamatosan az esés, inkább zárják, mondják, és az a vicces, hogy ez olybá tűnik, legalábbis erre a 10 éves időperiódusra, hogy ez igaznak látszik. Azonban, hogyha megnézzük azt, hogy mi a helyzet 95 és 2000 között, itt már az MSCI index is látható, itt a decemberi hozam, ez még sokkal magasabb, legalábbis a hazai tőkepiacon mérve, ami azt mutatja, hogy ez a január effektus ez egyáltalán nem él, viszont erre az 5 évre ez a bizonyos augusztus, ez valóban erős negatív hatásokat hordoz. Azt is meg lehet nézni, hogy vajon mi a helyzet a hét napjaival. Hét napjaihoz kapcsolódóan a hétvége effektust kell megemlíteni, ami eleinte hétfő effektus volt, aztán a későbbi kutatások azt mutatták, hogy Isten igazándiból itt nem hétfőről van szó, hanem hétvégéről. Azt szokták méricskélni, hogy eleinte azt méricskélték, hogy hétfőn rendszeresen esnek az árfolyamok. Tehát hétfőn óriási bukta van. És akkor elkezdték nézni, hogy ez rendben van, csak az a fura, hogy amikor a hétfői árfolyamokat vizsgáljuk, vagy hétfői hozamokat, akkor vajon hogy a fenébe definiáljuk ezt a hétfői hozamot? Mégpedig azért, mert az utolsó záró árfolyam óta a hétfői zárásig 3 nap telik el. Szemben az összes többi napnál, amikor meg 1 napnak a hozama kell, hogy realizálódjon, itt akkor 3 nap. Azaz normális esetben az átlagos napi hozamnak éppen a háromszorosát kellene mérni, ez természetesen egyáltalán nem igaz. Erre jött egy elmélet, hogy akkor bizonyára azt kell nézni, hogy a nyitvatartási időszakban mekkora hozamok realizálódnak, aztán később jött egy kutatás, ami fogta és azt mondta, hogy oké, hagyjuk ezt az egészet, és nézzük meg a nyitó, meg a záró árakat, és a zárótól a nyitóig, a nyitótól a záróig. És az a fura, hogy azt tapasztalták, hogy a hétfői negatív hozam, az Isten igazándiból nem hétfői negatív hozam. Tehát hétfőn igaziból emelkedtek az árfolyamok. A nyitáshoz képest. Nyitás és zárás között emelkedtek, de a zárás még így is alacsonyabb volt, mint a pénteki záró. Nem tudom, hogy mindenki számára világos-e, amit mondani próbálta. Ugye pénteken van egy záró árfolyamom, pénteken volt valamekkora nyitás, vagy nyitó árfolyam, hogyha itt van az árfolyamot itt ezen a tengelyen mutatom. Ez mondjuk emelkedett pénteki záróra ide. Hétfőn ekkora a nyitó és ekkora a záró. Az első méréseknél kifejezetten csak ezt látták, és mindenki azt mondta, hogy hétfőn esnek az árfolyamok. Pedig igazándiból itt ezen időszak volt az, a zárás, a hétvége az, amikor esnek az árfolyamok. Erre is millió meg egy magyarázat van. Tehát legalábbis próbáltak előállni mindenféle magyarázatokkal. Olyanokkal jöttek, hogy a különböző negatív hírek bejelentését a társaságok leginkább egyébként pénteki zárás utánra próbálják időzíteni. Ebben az a ráció, nem tudom, hogy valaki nézte már valaha életében az árfolyamoknak az alakulását, hogy látta-e, hogy hogy néz ki az, hogy nyitvatartási időszakban megjelenik egy hír. Megjelenik egy hír arról, hogy akkor most mégiscsak felszámoljuk a társaságot. Hát az olyan brutális volatilitást hoz a tőkepiacra, hogy az hihetetlen. Felbojdul a tőkepiac. Mindenki el akar adni, de abban a pillanatban, hát ugye pont a napokban, hogyha valaki nézegette a hazai tőkepiacot, és a Genesisnek az információját pedig záráskor adták ki, tehát hajnalban, reggel 9 óra előtt, tehát nem is nyitvatartási időszakban, de egy zügy, így pár perc alatt lényegében fel kellett függeszteni a papírnak a kereskedését, mert akkora volt az árfolyamesés, hogy a piacon ilyenkor hagynak egy kis lehiggadási időszakot, és azt mondják, hogy tilos kereskedni, mindenki dolgozza fel, aztán, hogyha feldolgozta, akkor álljanak neki újra, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na most éppen ezért a nagyon negatív híreket, azokat mindig pénteken zárás után szokás közölni. Hogy az embereknek legyen egy komplett hétvégéjük arra, hogy ezt feldolgozzák. Hát, hogy mondjam, hogy az emberséges-e vagy sem, azt mindenki döntse el, mert tönkretesz egy pár hétvégéjét az embereknek. Minden esetre hétfőn már sokkal-sokkal normálisabban fog menni a kereskedés. Nyitáskor látjuk, hogy azonnal lereagálja a tőkepiac, aztán utána a hétköznapi menetben átlagosan már emelkedik az árfolyam. Na hát, alacsony hétfő, mármint hozamok tekintetében magas péntek, legalábbis ezt szeretnénk mérni, vagy ezt gondoljuk, ez a hipotézisünk, hogy ez megjelenik. Hát, ez egyáltalán nem igazolódik be a hazai tőkepiac első 10 évére nézve. Hát, konkrétan a hétfői hozamok hát pozitívak, pedig záró árfolyamokkal dolgozunk. A magas péntek az lényegében a BUX Index tekintetében igaz, viszont van egy óriási negatív csütörtökünk, amit egyáltalán nem vártunk. Hát, hogy mondjam, ez ebben az időszakban ennyi. Ehhez képest, hogyha az első periódus nézzük, 91-től 94-ig, a pénteki magas nem igaz, a csütörtöki bukta igaz, meg a hétfői bukta is igaz. Tehát ebből komolyabb, hosszú távú következtetéseket ne vonjunk le, 92-től 2000-ig pedig értelemszerűen kompenzálja mindazt, amit láttunk a 91-94 éves időszakban, de a csütörtök az nagyon szomorú volt, legalábbis az első 10 évben a hazai tőkepiac történetében. Satöbbi. Emlékszünk a szoknyahosszra, amit már hoztam, és emlékszünk, illetve tudjuk a chartelemzést is. Például itt a kiváló jégcápa, amely kifejezetten a cotton, a gyapjú árfolyamára vonatkozik az amerikai tőkepiacon, ami azt mondja, hogy ha a kiváló kis cápánk már annyira kinyitja a száját, hogy nem fog tudni már tovább nyílni ez a száj, akkor bizony esni fog az árfolyam. Hát a Wall Street Journal így próbálja kifigurázni a kiváló chartistákat, de van egyébként a Cod Titanic nevezetű ábra is, ami azt mutatja, hogyha jön a Titanic ezen a kis álló vízen, és előtte már egy ilyen óriási jéghegy alakul ki, akkor bizonyára a Cod Titanic, azaz a Cotton, az el fog süllyedni, és hát láthatjuk is, hogy elsüllyedt, visszaestek az árfolyamok. Hát nagyjából a chartelemzés az ennyit ér. Tehát legalábbis nem tudjuk statisztikailag igazolni azt, hogy ezek a hozam mintázatok, múltbeli árfolyam mintázatok, ezek komolyabb előrejelző képességgel bírnának. Ha pedig nem, akkor azzal lényegében a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjét igazolni láthatjuk. Ha konkludálni kellene, akkor azt mondhatjuk. Összességében, lényegében teljes előrejelezhetetlenséget tapasztalunk. Nem látjuk a múltbeli árfolyamokból a jövőbeli árfolyamokat. Ezzel mintegy alátámasztottuk a tőkepiaci hatékonyság gyenge szintjét, azonban azt már most mondom előre, hogy azért gyenge és aránylag szerény anomáliákat igenis tudunk mérni. Az eddigi részvényárfolyamok változásaiból nem tudunk következtetni a jövőbeli árfolyam változásokra, azaz egy mondattal egyszerűen fogalmazva, A részvény árfolyamoknak nincsen memóriája. Különböző pénzügyi, egyéb pénzügyi változók múltbeli sorozataiból hasonlóan nem tudunk következtetéseket levonni. Mindenféle egyéb elemzések is vannak, amiket nem mutattam az eredményeit, például volumenadatok és árfolyam, volumenadatok és hozam közti kapcsolatot is lehet mérni, mindenfélét lehet mérni, de első ránézésre úgy tűnik, hogy ez nem fog működni, azaz a technikai elemzés ezek alapján normálisan olybá tűnik, hogy haszna vehetetlen. Véletlenszerűséget tapasztalunk, véletlenszerűen mozgó árfolyamokat, amelyek véletlenszerűen mozgó hozamokat generálnak, statisztikailag szignifikáns kapcsolat nincs. Ennyi a konklúzió. Hát, durvábban fogalmazva mondhatnánk azt is, hogy ez a kiváló kis mindenféle technikai elemzés nagyjából olyasmi, mint az asztrológia, és nagyjából annyira tudományos is, tehát nem tudunk vele túl sokra menni, de nagyon-nagyon szép, és egyébként tök vonzó. Tehát annyira szépen vonzóan el lehet mondani. És hogyha hozok 3-4 darab olyan jellemző eseményt, amelyek a múltban bejöttek és működtek 3 darab részvényre, akkor az ember valami miatt ezekben elkezd hinni. Pontosan ugyanúgy, mint az asztrológiában. Amiben borzalmasan sok ember hisz. Attól, hogy nagyon sok ember hisz benne, attól még ez egyáltalán nem kell, hogy igaz legyen. Attól még ez egyáltalán nem kell, hogy tudományosan megalapozott legyen. Kvázi dogma, amit el lehet fogadni. Nagyon is jó, hogyha sokan hisznek ebben, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon hatékony lesz tőle a tőkepiac. Ezzel szemben a tőkepiaci hatékonyság félerős szintje, az kifejezetten másról szól. Kifejezetten azt mondja, hogy mindenféle nyilvánosan hozzáférhető, nyilvánosan bejelentett információk azonnal és tökéletesen, pontosan épülnek be az árfolyamokba. Ugye, hogyha azt mondom, hogy nagyon nagy gyorsasággal, azonnal és pontosan, korrekten épülnek be az árfolyamokba, akkor az azt jelenti, hogy normálisan, amikor én olvasok egy ilyen hírt, hallok egy ilyen hírt, akkor az már réges-régen beépült az árakba. Az már réges-régen ott van. Isten igazándiból, amit itt vizsgálni kell, az a gyorsaság és a pontosság. Ugyanis az, hogy azonnal beépül az árfolyamokba, amikor azt mondom, hogy azonnal, ezt azért nem annyira egyszerű definiálni. Mit jelent az azonnal? Ezt a napot? Ezt az órát? Ezt a percet? Ezt a másodpercet? Mikor? Tehát mi az az azonnal, és mi az, hogy pontosan? Mit jelent az, hogy tökéletesen épült be? Hogy pontosan annak az információnak az értékével mozdította el az árfolyamot az adott hír. Nem annyira egyszerű dologról van szó, hiszen ehhez be kellene tudnom lőni. Azt, hogy mekkora is az értéke az adott újonnan érkező információ. Hát egy fura módszertant használunk, amelyet eseményvizsgálatoknak fogunk nevezni. Az eseményvizsgálatok, amelyek kifejezetten arra törnek, hogy azt nézik, hogyha valamilyen nyilvánosan bejelentett információ érkezik a tőkepiacra, amely egy váratlan hír, amire nem számítottunk eddig, akkor vajon az árfolyam változás az hogyan, mennyire gyorsan történik meg a tőkepiacon. Hogy ez pár perc alatt, pár óra alatt, egy-két nap alatt, vagy egy pár hónap alatt épül-e be az árfolyamokba, és hogy túlreagáljuk-e, alulreagáljuk, pontosan mit csinálunk. Az ilyen vizsgálatoknak az a szokásos menete, hogy keresünk mindenféle mérvadó hírforrásokat. És ezen mérvadó hírforrásoknál hát megpróbálunk összegyűjteni néhány tízezer vagy néhány ezer különböző eseményt. Olyan híreket, információkat, amelyek jöttek. Tehát mit tudom én, megduplázzuk a termelést, és akkor ezt nyilatkozzák. Kiderül, hogy mit tudom én, egy bánya kimerült, és be kell zárni az adott tárnát. Kiderül az, hogy mit tudom én, a processzor gyártás technológiájában új ötletek, új kutatási eredmények jöttek, és ezek a hírek. És ezeket a híreket a hírek jósága alapján megpróbáljuk különböző csoportokba beosztani. és azt mondjuk, hogy ez egy baromi jó hír, akkor az a legfelső kategóriába kerül. Ez egy jó hír, közepesen jó hír, akkor az egy lejjebb lévő kategóriába. És így szépen összeszedegetjük ezeket a híreket, majd ezt követően megnézzük azt, hogy az információ bejelentése után hogyan változott az árfolyam. Azt írtam oda, hogy abnormális árfolyam görbéket fogunk felvenni. Isten igazándiból ezt az abnormális árfolyam görbét, ezt mindenki úgy értse, hogy megnézzük, hogy a normális hozam fölött mekkora hozamot produkál az árfolyam. Azaz lényegében rezidumokat, maradékokat, tehát a normális hozamtól való eltéréseket próbálunk méricskélni, hiszen itt már legalábbis, amikor az első méréseket csinálják, akkor azt nézik, hogy a bejelentést követő néhány napban, vagy akár egy-két hónapban hogyan változik az árfolyamot, viszont már jelentős a normális hozam. A normális hozam viszont az az érték, amelyet a kepem alapján az egyensúlyi hozamnak azonosítunk, hozammal azonosítunk, tehát megnézzük, hogy mekkora az adott üzleti tevékenységnek, vállalatnak a bétája, ehhez a bétához a tőkepiacon mekkora várható hozam dukál, és hogyha ettől a várható hozamtól szignifikáns eltérést mérünk, pontosabban megnézzük azt, hogy ezen várható hozamtól mennyivel csinált nagyobb hozamot az esemény után az adott társaságnak a részvénye. Ezt mérjük. De természetesen ennek az egész mókának csak akkor van értelme, hogyha az egyes eredmény vagy egyes információcsoportokban meglehetősen sok részvény, sok esemény található. Hiszen az, hogy most éppen kijött egy hír, és azt lassan reagálta le a piac, az nem jelenti azt, hogy másokat meg nem reagál le borzalmasan gyorsan. Tehát átlagolni kellene, meg kellene nézni, hogy átlagosan a piac mennyire gyors, és átlagosan a piac mennyire pontos. Ez a feladvány. Tehát átlagolni kell. Hogyha valaki ilyen eseményvizsgálatokat végez, akkor ez meglehetősen melós innentől kezdve, mert ezeket a híreket össze kell szedegetni, és utána meg kell nézegetni a hír bejelentésétől számított időszakot, de elég melós ez, hiszen mikor jelentik be a hírt. Tehát hiába olvasom én, hogyha a napi gazdaságot tekintem mondjuk mérvadó hírforrásnak, lehet, hogy az a, mit tudom én, a Financial Times-ba már két napja megjelent az a kiváló hír, és akkor az azt jelenti, hogy nem azt az időpontot kellene nekem nézni, amikor én ezt olvastam, hanem akkor, amikor nagy nyilvánosság elé került. Tehát azért nem annyira egyszerű dolog ez, mint amennyire első ránézésre látszik. Az általános eredmény a következő. Ez éppen mondjuk a 8-as hír kategória. Ez egy részvény, ez a sárga. A nulla időpont az a bejelentésnek a pillanata, és utána általában, legalábbis az első tanulmányok, 30 napos időintervallumban vizsgálták az abnormális árfolyam változásokat. Ez egy következő részvény. Ez így csinált. Egy picit fölment, visszament, aztán újra föl. A másik így csinált, a következő meg így, aztán így, így. Mindenfélék voltak, végül átlagolunk, ezeknek az átlaga ezzel a zöld vonallal rajzolható ki. Még egyszer mondom, ez éppen a 8-as hír kategória, tehát ennyire értékeltük ezt pozitívan jónak. És ez alapján, hogyha ez az általános eredmény, azaz, lényegében a bejelentés napján az árfolyamok pont annyival, tehát nem az, hogy pont annyival, az árfolyamok megugrottak, és utána lényegében abnormális árfolyam változást nem tapasztalunk, akkor az azt jelenti, hogy a tőkepiac, a befektetők sokasága nagyon pontosan, nagyon korrekten értékelte ezt az ügyet. Hogyha azt tapasztalnánk, hogy fölmegy az árfolyam, aztán visszaesik, és utána lesz szép steady, akkor az azt jelenti, hogy túlreagáltuk az információt. Tehát nem pontosan árasztuk be, hanem először valamiféle euforikus hatás eredményeként óriásinak gondoltuk ezt, csak vette mindenki a részvényeket, mert azt hitte, hogy még ennél is több az információ tartalom, aztán a racionális befektetők összessége szépen visszatolta az árfolyamokat, de ez elég jónak tűnik. Tökéletes tőkepiaci hatékonyság esetén ezt mérnénk. Azaz, jön a pozitív vagy éppen a negatív hír, utána azonnal beépül, és egy nyíl egyenes vonal tovább. Szeretném hangsúlyozni, hogy abnormális hozamokról beszélek, tehát ez azt jelenti, hogy az árfolyam szép, steady módon megy fölfelé, épp a normális hozamnak megfelelően, de annál nem többel. Ehhez képest két alapvető torzítás képzelhető el, az egyik az alulreagálás, a másik a túlreagálás. Ezt nevezzük alulreagálásnak. Az alulreagálás annyit tesz, hogy a piac késik. A piac lassan méri fel az újonnan érkező információnak a valós értékét. És több nap telik el addigra, mire a teljes információ tartalmat beépíti az árfolyamokba. A másik a túlreagálás, amikor éppen az előbb említett eset történik, meghallom a hírt, eufórikus hangulatba kerülök tőle, és azt mondom, hogy ez borzalmasan jó, és nagyon sokan mondjuk, mindenki elkezdi venni a részvényeket, azonnal megugrik az árfolyam, aztán rájövünk, hogy hát azért ez annyira mégsem jó, tehát nem lesz akkora jövőbeli, mit tudom én, társaság által termelt jövedelem vagy osztalék sorozat, és szépen visszakúszik az árfolyam arra a szintre, ami a normális hozamot generálja, azaz túl reagáltuk az információt. Az általános eredményei ennek így néznek ki, amely alapján azt tudjuk levonni általános tanulságként, hogy a piac valóban reagál. Méghozzá borzalmasan, gyorsan lereagálja az újonnan érkező információkat, és a többlet hozamoknak a döntő hányada lényegében az információ érkezésének napján plusz-minusz egy nap, ezt szoktuk mondani, mérhető ez a bizonyos hozam, azonnal megjelenik az árfolyamokban. Hogyha erre az ábrára tekintünk, ami tényleg valós eredmények alapján született, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy némi túlreagálást mérünk. Van némi túlreagálás, amelyet utána a piac értelmez, és pár nap múlva szépen visszaáll erre a szintre, azonban ennek a túlreagálásnak a mértéke olybá tűnik, hogy a tranzakciós költségekkel, amelyet a lereagálást követően történő short pozíció felvétele jelentene egy pozitív hírnél, az magasabb, mint az a hozam, amely a visszakorrekciót jelenti. Magyarul ezzel többlet hozamot nem nagyon fogok tudni elérni. Hát ez volna a tőkepiaci hatékonyság félerős szintjének az alapja, és Isten igazándiból én a mai órára ennyit szántam, és ahogy ígértem, a holnapi nap folyamán a jegyzet, a tételsor, értelemszerűen az összes díja felkerül a webre, és bíztatnék mindenkit arra, hogy játszanak, regisztráljanak és tanuljanak. Köszönöm a figyelmet!